A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perc múlva 10:30, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az egészségügyi szolidaritás szakszervezet már a tüntetést és felvonulást hirdetett. Béremelést és a létszám stop feloldását kérik. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter tegnap kijelentette, keresik a megoldásokat, hogy elejét vegyék az általános sztrájk kirobbantásának. És perelnek, utcára vonulnak a rákbetegek, miközben új rákellenes tervet készített a minisztérium, ahelyett, hogy életbe ültetné a már meglévőt. Mai meghívottam az egészségügyi minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok a Gyagási úr és a kedves hallgatóknak is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi az elégedetlenség oka az egészségügyben? Most ezt a hullámot éljük a tanügy után, most az egészségügyiek is ma ugye tiltakozást szerveznek Bukarestben.
Igen, azt lehet mondani, hogy két legnagyobb egészségügyi szakszervezet, a Sanitas és a Solidaritatea megmozdulásokat szervezett japán sztrájk formájában, minisztérium előtti megjelenés, felvonulás, és ugye a mai, ami a kormánypalota előtt is, és majd utána az egészségügyi minisztérium előtt is felvonulás formájában fog zajlani a Solidaritate szervezésében. Én azt látom, hogy összességében egy sztrájk hullámmal néz szembe a jelenlegi kormányzás, és egy egészséges arányt kell találni mindenféle szakszervezeti megmozdulás, igénylés és az ország költségvetése és lehetőségei között. Nehéz feladat, hiszen részben a szakszervezetek kérései jogosak, és az emberek megélhetését, szakmai fejlődését próbálják garantálni. Másik szempontból pedig a kormány nehéz helyzetben van, hiszen az összes európai országban látjuk, hogy a fogyasztás csökken, a gazdaságuk recesszió fele haladnak, és nem kivétel ez alól a kelet-európai tömb se, még akkor is, hogyha Románia relatív jól teljesít ezekben az időkben. És itt, ami a legsúlyosabb és a legnagyobb probléma, és ez az, amiért mindannyian meg kell gondoljuk bármilyen szakszervezeti megmozdulásról, bármilyen igényről lenne szó, hogy a helyreállítási alap az európai pénzek erre a gazdasági ciklusra igazából annyi pénzt biztosítanak Románia számára, hogy ha nem vigyázunk, akkor saját hibánkból, megegyezés hiányába a gazdaság, az építkezések, a különböző rendszereknek a fejlesztése lévén ez legyen egészségügy tanügy, nem leszünk képesek elkölteni ezt a pénzösszeget 2024, 2026, illetve 2030 végéig, és ezzel az ország halmozottan hátrányba fog kerülni, egy elmaradott ugye kelet-európai országról beszélünk.
Mindkét érdekképviseleti szövetség a 2017-es közalkalmazotti bértörvény által előírt béremeléseket követeli. Ezek elmaradtak, ezek a béremelések, mert és kiket tömörít ez a két szakszervezeti szövetség?
Igazából vannak asszisztensek, orvosok is, különböző ápoló személyzet, az adminisztratív, kórházi adminisztratív személyzetnek egy része, részben a gyógyszerészek. Tehát azt lehet mondani, hogy egy átfogó szakszervezeti kezdeményezéssel állunk szembe. És Vannak olyan kérések, amiket nagyon objektíven, ugye ez a feladatunk, hogy objektíven próbáljunk tájékoztatni, amit objektívnek tartunk, amit mi RMDS-ként objektívnek tartunk. Például ez a kérésük, hogy a fizetéseik, a megígért emelése, a fizetéseiknek, a különböző jutalékoknak a 2018-as helyett a 2023-as bérezéshez való viszonyítása, és azok szerinti számolása, az megtörténjen, ez egy jogos kérés. Ez meg volt ígérve, ennek volt egy ütemezése, ezt évről évre különböző rendeletekkel más kormányok, mint a jelenlegi elhalasztották, tehát én úgy látom, hogy ebben a pontban a kormányzó koalíció engedhet. És annélkül, hogy ez az egészségügyiseknek a nagy fokú utcára vonulását eredményezze. Van egy másik kérdés azonban, például a kórházi turisztikai jegyeknek a kérdése. Az ugye eddig a kórházakra volt bízva, a kórházak költségvetésére volt bízva. Abból a szempontból nézve és próbálva objektíven megközelíteni ezt a dolgot, annélkül, hogy harag lenne, hogy a kórházi orvosoknak, asszisztenseknek a fizetéseik azok nagymértékben emelkedtek 2018-ban. Magasabbak, mint a magánszektorban dolgozó, vagy éppen a családorvosi rendszerben dolgozó orvosok, asszisztenseknek a fizetései. Úgy gondolom, hogy hagyható a turisztikai jegyeknek a fizetése a kórházak költségvetésére. Úgy is tekinthetnénk rá, hogy ez egy performancia kérdés. Melyik az a kórház, amelyik képes járóbeteg rendelésének a növelésével, rendelkezésre állással ezt a pénzösszeget kitermelni, és aki ki tudja ezt termelni, akár céltudatosan szakszervezetekkel végigbeszélve ezt a kérdést, az biztosítsa a munkatársai számára ezeket a turisztikai jegyeket. Persze természetesen megváltozik a helyzet, hogyha a szenátusban most igen hallgatólagosan átment törvénytervezetre gondolunk, amikor a szenátorok, képviselők úgy gondolták, hogy az állami szektoron kívül dolgozó embereknek is kell biztosítani állami költségvetésből ilyen nehéz gazdasági helyzetbe, ugye, növelve ezzel a kormányra gyakorolt nyomást, pénzügyi nyomást, a turisztikai jegyeket azért, hogy a román turisztikai vállalkozások működjenek. Ha ez valós, ha erre van politikai döntés a pártkoalíció szintjén, akkor természetesen az egészségügyiseknek a kérése, hogy a kórházi alkalmazottak számára is ezeket a turisztikai jegyeket az állam fizesse, akkor jogossá válik, és akkor természetesen ez a szindikátusi szakszervezeti kérés is egy megoldható problémává válik.
Az egészségügyi miniszter tegnap azt mondta, hogy megoldásokat keresnek, hogy elejét vegyék az általános sztrájknak az egészségügyben. Mit ajánl a minisztérium?
Én elégedetlen vagyok, és mi elégedetlenek vagyunk a miniszternek a tevékenységével, és nem félünk ezt hangosan elmondani. Nem tesszük nagyon gyakran, nem tesszük nagyon hangosan, azonban úgy gondoljuk, hogy mindez, amit itt most beszélünk, ezeket már rég-rég-rég megbeszélhette volna szakszervezetekkel, és ezek mind olyan kérések, kérdések, amelyekre választ kaphat volna már az elmúlt egy évben. Felhozok például még egy jogos kérését a szakszervezeteknek, azt, hogy a kórházban dolgozó adminisztratív személyzetnek is, akik a beszerzésekért felelnek, akik a különböző gyógyszerellátásokért felelnek, vagy éppen a gyógyszerészeknek, a kórházban dolgozó gyógyszerészeknek a helyzetét meg lehetett volna oldani, hiszen itt egy súlyos méltánytalansági helyzet van a kórházon belül az egyes dolgozók között, ami súlyosan nehezíti és érinti a kórház megfelelő és jó működését. Az egészségügyi miniszter igazából ígérget, nem az ő kezében van ez a döntés. Tekintettel arra, hogy a költségvetése eléggé meg van nyírbálva, és nem rendelkezik erőforrásokkal, a kormánykoalíció és a miniszterelnök fog erről dönteni. Ugye a pártelnökök és a miniszterelnök fog megoldást találni erre a kérdésre. Tehát ő igazából próbálja nyugtatni a kedélyeket, de minden egyes döntésért el kell mennie a pártjának a vezetői, el kell menjen a miniszterelnökhöz, és ez kormánykoalíciós döntés szinten fog eldőlni, ha pozitív, ha negatív megoldás lesz.
Az egészségügyi szolidaritás szakszervezet már a tüntetést és felvonulást hirdetett, béremelést és a létszámstopp feloldását kérik. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter tegnap kijelentette, keresik a megoldásokat, hogy elejét vegyék az általános sztrájk kirobbantásának, és perelnek, utcára vonulnak a rákbetegek, miközben új rákellenes tervet készített a minisztérium, ahelyett, hogy életbe ültetné a már meglévőt. Mai meghívottam az egészségügyi minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Látjuk, hogy mi történik a tanügyben éppen sztrájk idején. Mire számíthatnak a páciensek, amennyiben általános sztrájk robban ki az egészségügyben? Mit kötelesek ellátni az egészségügyi alkalmazottak?
Igazából azt kell látni, hogy a szakszervezetek, és mi ismerjük a szakszervezetekkel való együtt dolgozást, hiszen több mint egy éven keresztül rendkívül jó munkaviszonyt alakítottunk ki. Én feleltem 21-22 közepéig a szakszervezetekkel való kapcsolattartásért a minisztériumban. Most egy szociáldemokrata kollega felel együtt a miniszterrel, a miniszternek a jobb keze. Nem fognak véleményem szerint az egészségügyi szakszervezetek általános sztrájkot kirobbantani. Igazából ráhangolódnak a pedagógusok amúgy jogos sztrájkjára, és próbálnak különböző engedményeket és elmaradt ígéreteket betartatni, kisajtolni a kormányból. Én azt látom, hogy mindenki nyugodt lehet, az egészségügyi személyzetnek is azt javasolom és azt mondom, hogy mindenki tervezze be nyugodtan a szabadságát és végezze a dolgát nap mint nap, mert a pedagógusok sztrájkjának a megoldásával remélhetőleg az egészségügyi szakszervezetek számára nyújtott egyességekkel vagy akár kérésekkel irányukba, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket az egészségügyi minisztérium foganatosít majd a következő hónapokba, és abban legyenek partnerek, ez a dolog meg fog oldódni. Tehát én azt látom, hogy a tanügyisek jogos sztrájkja után, remélhetőleg bölcsessége után, hogy bizonyos középútnál meg tudnak egyezni a kormánnyal, meg fog oldódni ez az egész sztrájkolási hullám, és a nyarunk az építkezéssel fog eltelni. Mint az előbb is mondtam, rengeteg pénz van, és kár lenne ezt iskolák fejlesztése szempontjából, ugye az őszre való felkészülés szempontjából, az egészségügyi rendszerben a kórházépítések, eszközbeszerzéseknek az elvégzése szempontjából elhalasztani és elszalasztani.
Másik témánk, alig 7 hónappal azután, hogy elfogadták az országos rákellenes tervet, az egészségügyi miniszter úgy döntött, hogy új tervet készített. Miért van szükség egy újabb tervre, hogyha már van egy? Ami ugyan nem működik, de most azt hiszem július 1-től kellett volna, vagy kellene ugye életbe léptetni.
Igen, hát ha megengedi a Gyagási úr, a tegnap előtt az onkológiai, tehát daganatos megbetegedést, rákos megbetegedést túlélők országos napja volt a parlamentben, és idézném az ott felszólaló szenátusi elnöknek, Alina Georgiunak a mondatait, ami nagyon összecseng azzal, amit Kelemen Hunor elnök úr is szokott mondani, hogy a politizálásban a büszkeség és a frusztrációidnak a számbavétele és az ebből való politizálás, ez sehova nem vezet. Én azt gondolom, hogy az egészségügyi miniszter azok után, hogy ezelőtt bő egy évvel, kettővel, szűk két évvel aláírta ezt a stratégiát, mint kezdeményezője, képviselő kezdeményezője, ami 8 évre szabályt jelentett, és jelent ma is, hangsúlyozzuk ezt ki, az onkológiai stratégiai fejlesztések szempontjából Románia egészségügyi rendszer számára is, ami összhangban van az Európai Unió onkológiai stratégiájával. Ez az első alkalom, amikor ilyen mértékű összhang van a két stratégia között. Azok után, hogy megszavazta és ellenőriztem a képviselőház egészségügyi szakbizottságában egyöntetű szavazatta, tehát az ő szavazatával is megszavazásra került, mint döntőház. Majd utána a plénumban az összes párt, ellenzéki pártok is, az USZER és az AUR is megszavazták ezt a stratégiát. Ő részt vett az államelnök által megszervezett, és az államelnöki hivatal által megszervezett, úgymond törvény meghirdetésének a ceremóniáján. 2022 októberében, novemberében azt lehet mondani, hogy semmilyen értelme nincs annak, amit ma csinál. Sajnálatos, hogy ő 6 hónap után nem indult el ennek a stratégiának a kidolgozásába, a szekundér törvénycsomagnak a kidolgozásába. Romániában élünk, és tudjuk, hogy semmi se történik egyik napról a másikra, és nagyon kevés olyan rendszer van, ahol betartják a pontos szabályokat. Tehát ha elkezdte volna a stratégiának a gyakorlatba ültetését, ami egy jó stratégia, akkor senki nem róná fel neki mindazt, amit ma a nyakába tesz. Sajnálatos módon ugye ő fogta magát, és egy új stratégiát alakított. Egy új stratégiát írt több 10 oldalon keresztül egy általa összehozott bizottság, ami minisztériumi szintű és rangú. És itt van 2 nagy probléma. Az első, hogy az általa összehozott stratégia sokkal gyengébb, mint a 2022-ben törvénybe bocsájtott, és törvényszavával szabatolt igazából kötelező érvényű stratégia. A másik pedig, hogy semmilyen ereje nincsen az egészségügyi miniszternek, hogy egy létező törvényt egyedül egészségügyi minisztériumi döntéssel megváltoztasson, hiszen nincsen ehhez elég ereje. Csak sürgősségi kormányrendelet, ami a kormánytól függ, a kormánykoalíciótól, a kormányfőtől függ, és igazából törvényi kezdeményezéssel lehet, ami a parlamenten kell átmenjen, megváltoztatni ezt a törvényt. Tehát a miniszter azt lehet mondani, hogy július 1-től törvényen kívüli állapotban van. És semmi egyéb nem fog történni, véleményem szerint, mint az, hogy a kormánykoalíció és a tegnap előtti konferencián való részvételem alkalmával hallottak alapján az államelnök is egyértelműen ilyen irányban nyilatkozott üzenete révén. A szenátus vezetője is, az egészségügyi bizottságoknak a vezetője is, mind a képviselőházban, mind a szenátusban kötelezni fogják a minisztert, hogy a stratégiát betartsa, a saját stratégiáját egy munkamélt példányként használja, akár mint mondhatni úgy szamárvezető, és ha ezt nem fogja megtenni, akkor valószínű, hogy fognak keresni vagy a szociáldemokrata pártból, vagy a liberális pártból egy olyan egészségügyi miniszter jelöltet, aki fölvállalja ennek a stratégiának a gyakorlatba ültetését. Tegyük hozzá, hogy 5 milliárd euróról van szó. Tehát 8 év alatt 5 milliárd eurót lehet ezzel a stratégiával leszívni.
Ez szintén európai
forrásokból. És rendkívül fontos, hogy az összes gyermekdaganat, tehát gyermekkori daganatba teljes európai szintű megoldást kínál 30-35 végéig, hogyha ezt a stratégiát betartjuk, és 5 leggyakrabban előforduló, mind férfiaknál, mind nőknél leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedésnél 30-35-re igazából egy európai szintű megoldást javasol mind a prevenció, mind a szűrés, mind a diagnosztizálás és a gyors diagnosztizálás és gyors kezelésnek az elindítása, mind pedig a gyógyszeres, sebészeti és radiológiai, tehát sugárterápiás leginnovatívabb kezelések szempontjából ezeknek a betegeknek. Rendkívül fontos, hogy előírja az Európához hasonló, 30-35-ről beszélünk, Európához hasonló genetikai, személyre szabott onkológiai kezeléseknek a lehetőségét. És olyan körülmények között, hogy Romániában minden három férfiből egy daganatos megbetegedésbe hal meg, és minden négy nőből egy daganatos megbetegedésbe fog meghalni, ennek rendkívüli jelentősége van. Azt mondhatnánk, hogy körülbelül 100 000 lakósra számítva, 30-ra képesek leszünk, ha ezt a projektet végigvisszük, hogy körülbelül 700 életévet, egészségben eltöltött életévet mentsünk meg. Ami gazdasági szempontból is, gyermeknevelés, unoka nevelés szempontjából is rendkívül jelentőségű. Ha 94-95-ben, 96-ban, amikor én az egyetemen voltam az onkológián, azt tanították nekünk, hogy csak 2 éves, 3 éves, 5 éves maximum túlélésről beszélhetünk a daganatos rákos megbetegedéseknél. Már ma mondhatjuk azt, hogy a különböző fejlesztéseknek köszönhetően, gyógyszer ellátás javulásának köszönhetően ma már vannak onkológiai betegek, akikre nyugodtan mondhatjuk, hogy meg fog gyógyulni, mert időbe fedezték fel a betegségét, mert a megfelelő kezelést kapta meg, mert a megfelelő gyógyszereket kapta meg, de ezt az arányt 2030-ra az Európai Unió 50%-ra szeretné az egész Európai Unió területén felemelni. Kár lenne erről lemaradni. Ma, amit teszünk, és ma, amit dolgozunk, azt a magunk fajta 50 év körüli emberek fogják a legjobban hasznosítani és használni, hiszen 35-re mi kerülünk abba a helyzetbe, hogy valószínű, hogy a legjobban szükségünk lesz egy jól betegirányított és sokkal performensebben működő egészségügyi onkológiai ellátásra.
Én azt olvasom, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt 10 évben 2-szer annyi pénzt költöttek egy személyre, mint Európában, körülbelül 230 eurót, míg Európában fejenként 26 eurót egy rákos betegre. Ez Romániában mennyi, mekkora ez az összeg, tudjuk? Hát vagy nem is merjük kimondani.
A Románia 10-szer kevesebb pénzt költ az egészségügyi rendszerére, mint Németország, vagy mint az átlag európai, az első 10 európai állam, fogalmazzunk így. Most a vásárlóerővel korrigált érték, ami ugye azt jelenti, hogy Romániában 1 euró lehet nem, de 100 euró, 1000 euró egy kicsivel többet ér, mint Németországban. Több mindent lehet vásárolni, itt nem kötelezően az élelmiszerre gondolok, mert az lehet, hogy éppen fordítva van Romániában, sajnos drágább az élelmiszer, mint Németországban. De lakások, területek, tehát a vásárlás, tehát ezzel az korrigált indexel számítva, Románia körülbelül 3-4-szer kevesebbet költ az onkológiai ellátásra, mind amennyit költ Németország. Igen ám, de az össz egészségügyi biztosítási pénztár költségvetésének, ha minden szegmensen, családorvoslástól egészen az innovációig, genetikai, meg a nagyon drága onkológiai gyógyszereknek a kategóriájáig összeadjuk, akkor körülbelül 35%-át költi az összegészségügyi ellátás pénznek onkológiára, tehát rákos megbetegedéseknek a kezelésére. Azt kell még tudni, hogy Romániában, kelet-európai tömbben a daganatos megbetegedések tehát a második legnagyobb halálozási ok. Még mindig nálunk a szív-érrendszeri megbetegedések a legmagasabb és az első helyen álló halálozási ok. Nyugat-Európában 2030-ra meg fog fordulni ez az arány. Már vannak olyan országok, ahol az életstílus megváltoztatása, életmódváltoztatás, étkezésre való odafigyelés hatására az érrendszeri betegségek, szívinfarktusnak az száma, aránya csökken, és már az onkológiai betegségek vették át a vezetést. 2030-ra Nyugat-Európában teljesen ez lesz a domináns halálozásuk, Európa innenső részében pedig várhatóan, ha nem lépünk, akkor 2035-re ugyancsak ez lesz a vezető haláluk.
Most gyakorlatilag ebben a tervben, amelyik hát remélhetőleg életbe fog lépni, benne vannak hasonló tények és elvárások, mert hiszen a rákos megbetegedéseknél is tudjuk, hogy életmódváltoztatás, az étrend, stressz helyzetek kerülése, tehát ez mind-mind oda vezet, hogy, hogy kevesebb legyen a daganatos megbetegedés. Sajnos a tendencia nem ezt mutatja. Tehát ezen a szinten foglalkozik ez a terv a megelőzéssel?
Igen. Tehát ahhoz, hogy 50%-ot, sőt 50% pluszot elérjünk a meggyógyultak számába, ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha két oldalról támadjuk meg ezt a problémát. Az egyik oldal az, ami a klasszikus ismert oldal, hogy növeljük a sugárterápiás helyek számát, behozzuk az innovatív gyógyszereket, a legdrágább onkológiai gyógyszereket is, de ennél számunkra sokkal fontosabb kérdés, amit én a legfontosabbnak tartom, és most középről emelek ki egy tételt, hogy a betegeknek a gyanú fölmerülésétől egészen a diagnózisig, szövetlenül diagnózisig eltelt időt azt csökkentsük egészségügyi rendszerben, mert ez egy óriási mennyiségű idő Romániába.
Több hónap.
Több hét az első részésben, utána pedig kezelésnél, a kezelés elindítása, a szövetleni diagnózis utána a valós kezelés elindítása pedig több hónap sok esetben, mert itt összeadódik az is, hogy mikor indul a sebészeti kezelés, mikor indul a radiológiai kezelés, vagy éppen a drága gyógyszeres kezelés. Tehát ezt kellene betegirányítottabb rendszerrel, mentorálásával ennek a betegnek, pszichológiai támogatásával ennek a betegnek és a családjának igazából ezt a részt megerősíteni. A másik pedig a legfontosabb ahhoz, hogy elérjük azt, hogy korai stádiumban lehessen ezeket a betegségeket felfedezni, és meg lehessen gyógyítani, és ilyen szempontból ugye növelve ezáltal az arányát annak a betegek, azoknak a betegeknek a számának, akik kigyógyulnak egy daganatos megbetegedésből, ugye időben kell felfedezni a megbetegedést. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő időperiódusokba szűréseket kell végezni. Románia elindult ezen az úton, valamikor képviselőként az első sajtótájékoztatómba ezt mutattam be, hogy 160 millió eurót nyertünk, és azótától ez a projekt elindult, a ményakrák szűrés, a mellrák szűrés, ugye két leggyakoribb női daganat, ami az ötbe benne van, amit a stratégia tartalmaz, de ott van a májdaganat, ott van a tüdődaganat, a vastagbélrák, a jobboldali felszálló remesének, a szigmabélnek, a végbélnek a rákja, és ugye a tüdőrák, ezeket ha időbe szűrjük, és erre vannak lehetőségek, akkor minden esélyünk megvan, hogy ezek a betegek meggyógyuljanak sebészi eljárással, radiológiai besugárzással. Mondok egy példát. Covid volt. Szinte biztos, hogy fog nőni a Covid miatt is az amúgy is növekedésben lévő tüdődaganatoknak a megjelenési aránya. Vannak olyan komputertomográfok, amelyek speciálisan alacsony sugárzással tüdőrák szűrésre és rák szűrésre alkalmasak. Ezeknek a gépeknek a megvásárlásom és minden sürgősségi kórházba való felszerelése, ez egy olyan elvárás, például ami benne van a stratégiába, amihez azonban pénz kell, ami nagy mértékben segítené, hogy a tüdődaganatokat időben felfedezzük. És egy dolgot még hadd mondjak ezen a találkozón, a japán nagykövet arról számolt be, hogy Japánban milyen szűrési programok, lehetőségek vannak, és az volt az érdekes, hogy azt mondta, hogy 1984-ben indították ők el a szűrési programjukat, és én kiegészítem a japán nagykövetnek, aki nem orvos, a mondandóját, hogy annak a programnak köszönhetően, amit ők akkor elindítottak, és erre számíthatunk Romániába is, hogyha következetesek vagyunk, habár Japánban a legnagyobb a világon a gyomorrák előfordulási aránya, amiatt, hogy szűrik időbe az embereket, és gyógyítják őket, sebészi meg gyógyszeres kezeléssel, Japánban a legalacsonyabb a gyomorrák miatti elhalálozási arány a világon. Íme, hogy egy jól működő egészségügyi rendszer, ami sokkal kisebb pénzből működik amúgy, mint az egészségügyi ellátási rendszer az Egyesült Államokban, volt itt önnek egy ilyen példája most, képes életeket megmenteni, életéveket megmenteni, aminek nem csak emberi, családi, hanem ugye gazdasági vonzata is van.
Egy kérdés, Nagy Éva írja Csíkszeredából, jó napot kívánok, szeretném a meghívott úrtól megkérdezni, hogy mikor emelik a segédeszközök, például hallókészülékek támogatási árát, mert nagyon megdrágultak, de a támogatás összege maradt. Egy középkategóriás készülék 6-7 ezer lei, a támogatás pedig 1000 lei. Köszönöm a választ.
Sajnos ez a probléma adott, és nem nagyon tudok erre választ adni. Ez gazdasági kérdés, pénzügyi kérdés. Azt a pénzmennyiséget, amit elveszünk és átteszünk erre a hallókészülékekre, igazából azt egy másik forrásból fog kelleni elvenni. Tehát a válaszom az, hogy nem hiszem, hogy teljes tártámogatást fognak tudni biztosítani, maximum kisebb-nagyobb összegekkel lehet emelni ezt a pénzkeretet, ezt a pénzösszeget. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem csak ebbe, szemüvegrendelésnél, fogorvosi ellátásnál, ugye mind-mind ezzel a problémával ütközünk szembe, és mindannyian ugyanebben a helyzetbe kerülünk időskorunkba. Ez egy kegyetlen helyzet, pénzhiánnyal magyarázható. Itt látszik az, hogy a 10-szer kevesebbet költő román egészségügyi rendszer nem tudja ellátni a biztosítottai fele azt az elvárást, amit természetes és normális lenne.
Említette, hogy hát valószínű, hogy hát hogy is mondjam, beletörik a bicskája az egészségügyi miniszternek ebbe a rákellenes tervbe. Hogyan látszik? Most lesz kormányfőváltás? Nem lesz? Mi látszik Bukarestből?
Hát nem az én tisztem, hogy államtitkárként erről nyilván beszéljek, de én úgy látom, hogy ha a mostani helyzetet nézzük, de Romániában ugye minden, ami igaz, most egy óra múlva nem biztos, hogy igaz lesz, mert megváltoznak a dolgok, akkor a kormány főcsere megtörténik, és a minisztereknek a cseréje az igazából nem egy számunkra mi fontos kérdés kellene legyen, hiszen mi abba az egyességbe, ami a liberális párt és a szociáldemokrata párt köttetett ezelőtt 1,5 évvel, a kormány alakításakor, abba az RMDSZ nagyon helyesen, elnök úr, helyes döntése révén nem vett részt, és azt mondta, hogy rendben van, a mi oldalunk megy tovább ugyanúgy, mi biztosítjuk a stabilitását a kormánynak, és a liberális és a szociáldemokrata miniszterek az általuk megegyezett formában kicserélik egyes vezető pozícióikat, lásd éppen a miniszterelnök, a kabinetét vezető miniszter, a pénzügyminiszter, a szállításügyi miniszter, az európai alapokért felelős miniszter. Ez nem a mi dolgunk. Hogyha betartják az ígéretüket, és ez szép lenne, jó lenne, akkor az RMDSZ-t ez a dolog nem érinti.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.